Urunk, leborulunk szent templomodban, és magasztaljuk nevedet hűséges szeretetedért, mert mindenek fölé magasztaltad nevedet és beszédedet. Kérünk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját, Pál apostol jó kívánságával, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Magasztaljuk és egyben hívjuk segítségül Urunk nagy nevét a 34. Zsoltár éneklésével, kedves testvéreim. A 34. Zsoltár első versét énekeljük így fennállva. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Helyünket elfoglalva, forduljunk továbbra is énekszóban a mi Urunkhoz, a 265. dicséretünkkel. 265 az új énekeskönyvben ez a 158-as számot kapta, tehát 265, illetve 158, az első három versét énekeljük. Hagyjad az Úristenre te minden útadat. Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai Ószövetségi ige szakaszunkból, Mózes első könyve 41. fejezetének a 15-től a 36. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel, Mózes első könyve 41. részéből, a 15. verstől kezdve így szól hozzánk Isten beszéde. A fáraó ezt mondta Józsefnek: álmodtam valamit, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak: nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. A fáraó így szólt Józsefhez: álmomban a Nílus partján álltam. A Nílusból 7 kövér és szép tehén jött elő, és legelészni kezdett a sás között. De 7 másik tehén is előjött utánuk, amelyek nagyon hitványak, rútak és soványak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam olyan rútakat, mint ezek. A sovány és rút tehenek aztán megették az előbbi 7 kövér tehenet. Bár a gyomrukba kerültek, nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukba kerültek, mert a külsejük ugyanolyan rút maradt, mint azelőtt. Akkor fölébredtem. Azután azt láttam álmomban, hogy 7 telt és szép kalász nőtt egy száron, de 7 száraz, sovány és keleti szélben kiaszott kalász is kisarjat utánuk. És a sovány kalászok elnyelték a 7 szép kalászt. Elmondtam ezt a jövendőmondóknak, de senki sem tudta megfejteni. Ekkor József így szólt a fáraóhoz: a fáraó 2 álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. A 7 szép tehén 7 esztendő, a 7 szép kalász is 7 esztendő, az álom egy és ugyanaz. A 7 sovány és rút tehén, amely utánuk jött elő, szintén 7 esztendő. A 7 üres, a keleti széltől kiaszott kalász, az éhség 7 esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén, de az éhénység 7 esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg 2-szer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó: rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen 1/5 Egyiptom országában a bőség 7 esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség 7 esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcstermővé az ő igéjét a szívünkben, csendesedjünk most el, imádságban feleljünk az ő szavaira. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, mindenekelőtt háladással borulunk eléd, hiszen újra összegyűjtöttél minket ide a te házadba, hogy hallgassunk téged, hogy figyeljünk rád, hogy imádjuk a te nagy nevedet, hogy megköszönjük az életet, az élelmet, az italt és mindent, amit kirendeltél az elmúlt napokban is. Halljuk a te beszédedből, Uram, hogy te rendelkezel, te tudod, mikor jön el a bőség ideje, mikor követi azt az aszály, az éhínség, a szegénység, és te vagy az, aki mindezt kezedben tartod, hatalmasan, bölcsen és végtelenül igazságosan. Meghajtjuk magunkat előtted, Urunk. Érezzük és látjuk, hogy most, mintha ránk is inkább az éhínség ideje jönne, te tudod ezt, de hova is mehetnénk, hozzád fordulunk. Te voltál, aki eddig is éveken, évtizedeken át megtartottál, úgyis, mint népet, nemzetet, úgyis, mint családokat, úgyis, mint egyéneket. Hozzád jövünk, Urunk, és beléd kapaszkodunk hittel. Vezess tovább minket. Mi hisszük azt, amit József is hitt, hogy van megoldás. Mi tudjuk, hogy te bölcs vagy, és irgalmas Isten vagy, és nem bűneink szerint bánsz velünk, ez a mi reménységünk. Ezért kérünk most is, hajolj le, jöjj el a te szent lelkeddel, szólj a mi szívünkhöz, taníts minket, erősíts a bizalmunkban, késztess arra, hogy engedelmesek legyünk neked, hogy elforduljunk minden bűntől, és odaforduljunk a te igazságodhoz, a te igédhez, amelyet kezünkbe adtál a Bibliában. Az Úr Jézusért kérünk, atyánk, légy itt közöttünk, munkálkodj bennünk, és jelentsd ki a te akaratodat számunkra. Imádunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hallgass meg imánkat, Urunk, kérünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 266. dicséretet énekeljük, annak a negyedik versét, ez a 206-os az új énekeskönyvben, közben a gyerekisten tiszteletre átvonulnak a gyerekek, az ő alkalmukat is Isten áldja meg gazdagon. A 266. illetve 206. dicséretnek a negyedik verse így kezdődik, útad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Testvérek, jót énekeltek, én mondtam be rosszul a kezdősort, elnézést kérek, tehát azt énekeltük a 266. dicséret 4. verséből, hogy hallelujád zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó atyádat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Mózes első könyve, 41. részének 16., valamint a 33. és 34. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igét, az ige iránti tiszteletünk jeleként, Mózes első könyve 41. részéből, először a 16. versből. József így felelt a fáraónak, nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. A 33. 34. versből pedig így szól, most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó, rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában a bőség 7 esztendejében. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Az Ószövetség egyik legizgalmasabb, fordulatokban leggazdagabb életútját követjük most testvéreim, amikor Jákob fiának, Józsefnek az életét látjuk magunk előtt. És itt ebben a mai szakaszban fölmerül a kérdés, hogy vajon tudta-e József, hogy ő lesz a fáraó kiválasztottja, és hamarosan a helyettese. Mert fel lehetne tételezni ezt is akár róla, hogy számított rá, számításból adott ilyen jó tanácsot, de ha ezt tette, hogy számított, akkor egy ravasz számító ember volt. Mondhatnánk, hogy apja fia, hiszen ismeritek Jákob történetét, aki többször is becsapta az édesapját, aki becsapta a bátyját, és igencsak számító módon ügyeskedte végig az életét, amíg aztán egyszer csak nem küzdött ott valakivel, Isten követével, és végül meg nem adta magát, és kérte, hogy Uram, áldj meg, eleget ügyeskedtem már, eleget ravaszkodtam már, kérlek, áldj meg engem, és akkor kapta az új nevet, az Izrael nevet, hiszen tudjátok, Jákobnak az új neve ez, ami mind a mai napig a nép neve is. Szóval vajon József is ilyen ravasz számító volt, mint az apja? Ha viszont mégsem az volt, akkor az atya fia volt. A mennyei atya fia volt, azaz Isten gyermeke. És tudjátok, ez igazán minnyájunk kérdése, hogy apám fia vagyok, vagy az atyám fia. Egyszerűen azt csinálom, amit örököltem, amit diktálnak ösztönök, beidegződések, ahogy mai szóval mondjuk, ahogy szocializálódtam, amit láttam apámtól, anyámtól, azt viszem tovább, vagy a mennyei atya gyermekeként élek, mert ez nagy különbséget jelent, még akkor is, ha mélyen és egyértelműen tiszteljük, és kell, hogy tiszteljük saját édesapáinkat, akár élnek, akár már elmentek-e földi világból. Apád fia vagy, testvér, vagy Isten gyermeke? Mert látjátok, és meggyőződéssel vallom, hogy József ingyen adott jó tanácsot a fáraónak, és nem számításból. Anélkül, hogy számíthatott bármire, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Ingyen adott jó tanácsot, jó hírt, bárkinek, még az ellenségének is. És ez a kérdés, hogy mi mai keresztjének adjuk-e, tovább adjuk-e a ránk bízott jó hírt, a legjobb tanácsot, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Térj ő hozzá. Vagy legfeljebb számításból, vagy sehogy sem adjuk tovább ezt a csodálatos ránk bízott evangéliumot. Esetleg jól megválogatjuk, hogy kinek mondjuk el, ki az, aki méltó szerintünk, aki érdemli ezt, és ki az, akit nem akarunk részesíteni ilyen ingyen jó tanácsban. Pedig az, hogy kivel osztjuk meg a jó hírt, sokat elárul rólunk, árulkodik arról, kinek a fia vagyok, apámé csupán, vagy már a mennyei atyámé. Elnézést, engedjetek meg egy kis szó viccet, már lehet, hogy valaki hallotta, mi a különbség egy teológus és egy geológus között, a válasz ég és föld. Hát tudnék, égiekkel foglalkozik jó értelemben és jó esetben egy teológus, és természetesen a föld dolgaival egy jó geológus. Szóval nagyon nagy a különbség, és nem egyszerűen szójáték. Apád fia vagy, vagy mennyei atyádé. József is az apja fia volt, Jákobé, vagy az új nevén Izrael fia. Ma azt mondhatnánk, hogy a mai szó használata jó zsidó volt. És mégis több. Valami történt a szívében ennek a fiatalembernek, hiszen itt, ahogy később kiderül, 30 éves, még az élete elején áll, és olyan tanácsot ad a fáraónak, ami teljesen beválik, ami miatt Egyiptom átvészeli a 7 éves szörnyű aszályt és éhínséget, sőt, meggazdagodik közben. József apja fia, és ez olyan értelemben is igaz, hogy részben nem tehet róla. Például arról nem tehet, hogy ő volt otthon a libling, a kedvenc. 37. rész 3. versében olvassuk, hogy minden testvérénél őt szerette jobban az apja, cifra ruhát készítetett neki. Ez azt jelenti, ma így mondanánk, hogy a legjobb cuccokat ő hordta, és a legtöbb kütyüt ő kapta. Erről végül is nem tehetett. Apja fia volt, a kedvenc feleség kedvenc fia, de azért volt, amiről tehetett, mert amikor ő is álmodott, szintén a 37. részben találjátok meg, 2. versben, meg aztán 7., 8. versben, ahogy leborulnak előtte, az ő kévéi előtt más kévék, meg aztán elmeséli azt is, hogy láttam, hogy a nap meg a hold is leborultak előttem, na ezen már az apja is kiakad. Hát fiam, csak nem gondolod, hogy majd mi, mint egy uralkodó előtt fogunk itt leborulni és pitizünk neked. Mégis mit gondolsz magadról? Tehát azért
ezeket az álmokat nem kellett volna feltétlenül elmesélnie, még ha Isten adta is neki, és később, ha tovább olvasjuk a történetet, látjuk, hogy beteljesedik, mert bizony a testvérei is, és még a szülei is a nagy éhínség és szegénység miatt kénytelenek leborulni majd József előtt, de akkor Isten már őt fölemeli, és valóban a fáró helyettesévé teszi. Itt most még csak azt látjuk, hogy ő a kedvenc, részben nem tehet róla, hogy az apja fia, részben tehet róla, hogy nagyon is emberi, nagyon is testies módon gondolkozik, nagyon is vágyik önző módon, és mondhatjuk így karrierista módon, egyfajta extra elismerésre, különleges hatalomra és megbecsülésre. De testvérek, mi is apánk fiai vagyunk. És ezt még egyszer mondom, ezt nehogy félreértsétek, ez egy kicsit sem von le az édesapánk iránti tiszteletből és szeretetből. Még úgy is, ahogy elmondok ilyen személyest, hogy nekünk az adatot, hárman vagyunk ugye fiúk, és nagyon hasonlít a hangunk édesapámra, ugye ő már nincs közöttünk, de édesanyám is mesélte, hogy amikor minket egy ajtón keresztül hallott beszélgetni, tehát három vagy négy férfit, nem tudta megkülönböztetni, hogy mikor melyikünk beszél a négyből. Apu vagy a két öcsém vagy én. Na, ilyen értelemben sem tagadhatjuk le, hogy apánk fia vagyunk. De ezt én is tudom és vallom, ma már nem hivatkozhatok arra, és nem csak a korom miatt, fiatal felnőttként sem hivatkozhattam arra, hogy azért vagyok olyan, amilyen, mert apámtól örököltem dolgokat. Készségeket, vagy éppen negatív hajlamokat. Nem hivatkozhatok rá, ahogy ezt Jeremiás könyvében én is már fiatalon olvashattam, idézem nektek is, a 31. rész 30. versében olvassuk a következőt. Mindenki a maga bűnéért hal meg, minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik, fogalmazza képpel élve a Szentírás. Nem hivatkozhatok arra, hogy milyen volt édesapám, mik voltak az erősségei, vagy éppen a gyengeségei, amik nálam is megjelennek. Itt a hívő József sem mondhatja azt, hogy én Jákob miatt vagyok olyan, amilyen. Számító, ügyeskedő, ha kell, csaló. Mert nem a tulajdonságait és nem is a bűneit örökli. József egyébként, ha megnézitek az életét, közvetlenül vizsgálva nem is olyan, mint az apja, nem csaló és nem hazug. Sőt, Potifárral szemben nagyon is becsületes és példaértékű. Hiszen a 39. rész 9. versében egy csodálatos vallomást tesz, ezt hadd idézzem szó szerint. Így olvassuk. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban, mondta az akkori gazdájának Potifárnak. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mondja Potifár feleségének, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Potifárné ugyanis szemet vetett a fiatalemberre, és minden áron le akart vele feküdni. És József nemhogy él a zicserrel, elnézést a idegen szóért, él a lehetőséggel, hanem egyértelműen azt mondja, hogy hogyan követhetnék el ilyen vétket a te férjed ellen és az Isten ellen. Tehát József már itt látszik, hogy sok mindenben más, mint Jákob. Nem csal, nem hazudik, nem él az ittszerrel. Sokan nem is értik itt minden tiszteletünk a nagy írói Thomas Manné, de jól emlékszem, ezt azért már talán mondtam is nektek, a József és testvérei című művében kiderül, hogy a nagy német író igazán nem tud mit kezdeni ezzel a bibliai történettel. Egyszerűen nem érti, hogy létezik ilyen, hogy egy fiatal ember nem él ezzel a rendkívül lehetőséggel, amit ez a nő felkínál neki. Mi, ha figyelünk Istenre, akkor értjük. Ha a mennyei atya már az atyánk, akkor értjük. Ha csak apánk fiai vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy bolond ez. József nem bolond, nem csaló és nem hazug, sőt, megtartja a hűségét Isten iránt, akkor is, amikor Potifárné egy ingyen lehetőséget kínál fel neki egy testi együttlétre. Valamit József már a szívében hordott ekkor. De hordta azt a helyzetet is, amikor itt a fáraó előtt van, amin nem tudott változtatni. Évek óta börtön töltelék. Ez a helyzete. Ezt hozza magával, amikor a fáraó beidézteti. Tudjuk, hogy teljesen igazságtalanul került a börtönbe, hiszen megvádolta ugye Potifárné azzal, mintha tényleg József akart volna erőszakoskodni vele, közben pont fordítva állt a helyzet, de hát Potifár inkább a feleségének hit, mint a héber rabszolgának. Így kerül nagyon méltatlanul és nagyon igazságtalanul József a börtönbe. Így egy olyan helyzetben van, amit már nem tud megváltoztatni, legalábbis így tűnik. Kicsoda ő most? A mai történetünk idején egy elveszett és idegen ember Egyiptomban. Semmi esélye, hogy ő legyen a kiválasztott. Semmi esélye, hogy ő legyen a kiválasztott az egyiptomi fáraó helyettesének címére, arra a felügyelői, országos vezetői beosztásra, amit itt a fáraó felkínál. A 41. rész 33. versében olvassuk ezt. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére, mondja József, és én vallom az egész történet és az ige alapján, hogy József nem magára gondol. Csak bölcsen látja az Isten lelke vezetése alapján, hogy de most kell egy jó vezető, kell egy uralkodó segéd, aki ezt az egész válságot kezeli, aki tartalékot képez, és majd az éhínség idején megmenti az éhező Egyiptomot. József itt most előttünk egy elítélt, idegen, egy olyan valaki, aki maga is megvallja, hogy nem én vagyok ám az alkalmas ember. Ezért olvastam a alapigeként a 16. verset. József így felelt a fáraónak, nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. Az álom fejtésében is Isten dicsőíti, és nem magát. Istent ajánlja, és nem önmagát. Tehát egy olyan ember, aki nem a saját bölcsességével kérkedik, akinek a helyzete alapból reménytelen, tudja, hogy nincs esélye. Nem számításból ad jó tanácsot, hanem ingyen szeretetből. Ingyen szeretetből mondja el, mi volna a legjobb megoldás itt ebben a helyzetben. És ugyanezt látjuk József életében, amikor Potifár börtönbe veti, mert aztán ott a börtönparancsnokkal is jó kapcsolatot ápol József, rábízzák a többi foglyot, mert Józsefből árad valami, amit itt is látunk, ingyen szeretetből ad jó tanácsot, nem számításból, nem azért, hogy így vagy úgy kikeveredjen a börtönből, még ezt esetleg fel lehetne tételezni róla, de hogy arra számított, hogy ő lesz az Egyiptom második embere, hát erre nem számíthatott. De nem is kellett, hogy számítson, mert a szívében volt egy nagyon mély szeretet, Isten iránt. Isten iránti szeretettel élt József. Ezt látjuk az ő egész életében. Tehát most itt esélytelen, hogy ő legyen a kiválasztott, hogy ilyen nagy rangra kerüljön, hogy ekkora megbecsülésben részesüljön, és ekkor mégis magától, ahogy reményik Sándor írja szépen a Kegyelem című versében, magától megváltozik minden. Magától megváltozik minden. A lenézett, megvetett nép fia, a héber család fia, Potifárné megalázottja, a főpohárnok által cserben hagyott börtöntöltelék, kiválasztott lesz. És itt hadd olvassam azt, amit majd következő szakaszban fogtok ti is olvasni, reménység szerint, a bibliolvasó rendünk szerint, 38. verstől a 40. versig, tehát 1 Mózes 41-ben. A fáraó ezt mondta szolgáinak: találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes, bölcs ember. Te felügyelsz majd a házamra, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad.
Tudom, érzékeljétek ezt a hihetetlen változást, ami egy pillanat alatt bekövetkezett József életében. A megvetett, lenézett, becsapott börtöntöltelék
a fáraó helyettesévé emelkedik. Kiválasztott lesz. És éppen ő. Miért? Erre leginkább Pál apostol, a reformátorok hitvalló őseink szavaival válaszolhatunk. Miért? Ingyen, kegyelemből, hitáltal. Ingyen, kegyelemből, hitáltal. Krisztusért. Krisztusért. Mert mindenki, aki kiválasztott lesz, Krisztusért, az ő érdeméért lesz az. Az ő érdeméért lesz az. És ebben hadd hirdessem az Új Szövetség csodálatos igéit, például az Efézusi Levél első rész negyedik versét. Ő benne, Krisztusban kiválasztott minket magának az Úr, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Krisztusban kiválasztott minket. És lehet, testvér, hogy most te érzed, aki itt ülsz a templomban, vagy hallgatod ezt az igehirdetést, te érzed, hogy becsaptak, átvertek, elhagytak. Te érzed és gondolod a világi logika és értékrend szerint, hogy nem lehetsz kiválasztott, bárki lehet, csak te nem, ezért, azért, amazért, és kiki helyettesítse be a maga életéről gondoltakat, hát én nem lehetek, túl ez vagyok, túl az vagyok, túl kicsi vagyok, túl jelentéktelen vagyok, túl szegény vagyok, túl buta vagyok, túl csúnya vagyok, túl öreg vagyok, túl egyedül vagyok. És mégis örömmel hirdetem, jókor vagy jó helyen, testvér. Jókor vagy jó helyen, hogy hallhatod mindezt. Isten atyád akar lenni. És talán úgy, vagy bizonyosan úgy, ahogy eddig sohasem. Atyád szeretne lenni. A szó legnemesebb értelmében. És itt hadd idézem újra Pált abból az igéből, amit nemrég olvashattunk a bibliolvasó rendünk szerint. Második Korintusi Levél 6. rész 16. versétől olvasom. Így szólít hozzánk Isten igéje: mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. S itt elvallom, hogy ezt az utolsó 18. verset itt és most nektek, nekünk mondja. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Neked mondja, nekem mondja. József fiatalon hitte, eljön a megváltó, akit a dédapjának ígért az Isten. Tudjátok, Ábrahámnak. És azt is tudjátok, és most már én is tudom, amióta itt élek, hogy itt Böszörményben is sok dédapa meg dédanya van, aki annak idején élő hitre jutott, amikor a nagy ébredés volt ebben a városban. És még most is vannak közülük néhányan, akik mesélnek az Isten hatalmas dolgairól. Hogy cselekedett az Úr? Hogy szólított meg elesetteket, fáradtakat, kicsiket, jelentékteneket, szegényeket ott a második világháború borzalmaiban, vagy utána az 50-es évek szegénységének idején? Megszólította őket az Úr, és ezek a dédapák elmondták, és még elmondják,
hogy az én személyes megváltóm, az Úr Jézus Krisztus, és azóta, amióta fiatalon megismertem, itt ebben a templomban, vagy máshol, amikor ott tömegek mozdultak meg Isten kegyelméből, és lettek keresztjénni a szó igaz értelmében, Krisztusivá. Mert rádöbbentek, hogy nekik is szól az ígéret, mert mit mesélt a dédapja Józsefnek, ha együtt élhettek, de akár nemzedékről nemzedékre egészen biztosan, hogy átöröklődött a tan, a hír, a jó hír. Átadták egymásnak a nemzedékek az evangéliumot. Mit is meséltek Józsefnek gyerekkorától kezdve? Tudod, a dédapád ott a hegyen kapott egy megrázó parancsot. Menj föl és áldozz föl egyetlen fiadat, Izsákot. És mentek ketten együtt, a fiú meg az apa. És akkor egyszer csak a fiú kérdezi, hogy hát édesapám, van itt fa, viszünk magunkkal, meg tűszerszámot is, de hol van az áldozatra való bárány? És tudjátok, mit mond József dédapja? Fiam, az Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról. És amikor megkötözi a fiát Isten szava szerint, és emeli rá a kezét, akkor rászól Isten, nehogy bántsd. Ábrahám, Ábrahám, meg ne öld a te fiadat, egyetlen egyedet. Látom, hogy milyen mély szeretet van benned irántam, de nézz körül. Van ott az egyik bokorban, a szarvánál felakadva egy bárány. Azt áldozd fel, ne a fiadat. Isten gondoskodott az áldozatra való bárányról. Ezt hallotta a József gyerekségétől fogva. S hiszem és vallom, hogy azért volt ilyen, amilyen. Azért lehetett Isten áldott álomfejtője. Ez is egy külön kegyelmi ajándék volt, amit ő kapott. És azért lehetett olyan megbízható Potifár házában is, és Potifár nével szemben is. Azért maradt egyenes, becsületes és tisztességes. És azért volt ugyanilyen ember a börtönben is. És azért adja most ingyen a legjobb tanácsot a fáraónak, mert a szívét megragadta a dédapjától hallott jó hír. Gondoskodik az Isten az áldozatra való bárányról, fiam. És ti tudjátok, hogy gondoskodott. Itt a templom mellett is látjátok ezt a kis emlékművet. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Az Isten báránya, az Úr Jézus Krisztus. Gondoskodott róla, hogy legyen áldozati bárány neked, nekem, aki helyettünk elhordozza a bűneink büntetését. Ez a legjobb hír, ami átjárhatja a mai gyerekek szívét, ami átjárhatja a mai időseket, a mai magyar nemzetet. És ezért vagyunk felelősek, mi felnőttek, akinek vannak esetleg gyerekeink, vagy unokáink, vagy dédunokáink, hogy elmondjuk-e nekik, fiam, áldozatra van szükség, hogy neked megbocsáthasson az Isten, de kész rá, nyitott rá, meg akar bocsátani, új életet akar adni, újat akar kezdeni veled, mint édes atyád. Igaz, hogy apád fia vagy, az én fiam vagy, örökölted azokat a hajlamokat a rosszra, a bűnre, amit én is örököltem. Tudjátok, hogy Péter apostol írja, hogy mi nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, az atyáinktól örökölt hiába való életmódból, hanem a hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak a vérén. Igen, hiába való életmódot örököltünk Ádám és Évától, és apánktól, nagyapánktól, de van ebből kilépés, van ebből kitörés, mert Isten gondoskodott az áldozatra való bárányról. Micsoda családi bizonyságtételeket hallhatott ez a fiú, amikor még fiú volt otthon. És igen, benne volt, hogy azért a cifra ruhával dicsekedett, igen, azért benne volt, hogy rossz híreket vitt a bátyairól időnként, igen, benne volt, hogy olyan álmokat is elmondott, amit nem kellett volna, apja, fia, igen, lehetett volna még nagyobb számító és csaló, mint Jákob, de nem az lett, hanem az Úr Jézus előképe lett, mert hitt a mennyei atya szeretetében, aki gondoskodik. Gondoskodik az áldozatra való bárányról. És ezért, mert ezt már hitte, és a szívébe rejtette József, ezért becsületesen másokért élt a Potifár házában is, majd a börtönben is, és itt is ingyen és minden emberi számítás és nagy reménység nélkül mondja el a legjobb tanácsot a fáraónak, fejti meg az álmát, hogy a fáró megérthesse Isten akaratát, és így ezzel az alázattal, ezzel a tisztasággal a krisztusi, a messiási áldozatra való előretekintéssel lesz kiválasztott, és lett azzá, amivé valóban nem csak az egyiptomi nép megmentője, hanem a saját családjának is megmentője, hiszen majd olvassuk tovább, hogy az ő révén menekülnek meg az éhhaláltól a hét szűk esztendőben, és József révén találnak új földet egy időre Egyiptom földjén, és így marad meg Jákob és családja, József és testvérei. Miért ne követnénk? Miért ne követnénk? Mindazt halljuk nemzedékek óta, amit József is hallott fiatal kora óta. Miért ne döntenénk úgy, hogy nem szeretek senkit jobban, mint az Istent? Miért ne követném úgy, hogy igen, Uram, ha te azt mondtad, hogy tisztátalan ne érintsek, akkor nem érintem. Segítsen meg ő ebben bennünket, hogy megfogalmazódjék ez a döntés a szívünkben, és ehhez tartsuk magunkat egész életünkben. Amen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, a hallott igére. A 265. dicséretünk 4. versével, tehát most a 265., ami egyébként a 158-as az új énekeskönyvben, a 4. versét énekeljük. Útad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Helyünkön csendesedjünk el, imádságban feleljünk Isten igéjére. Édesatyánk, olyan nagy boldogság téged így szólítani. Nem úgy borulni eléd, mint akitől rettegni, félni kell, mert lesújtasz ránk villámaiddal, mert ellehetetlenítesz egy aszállyal vagy egyéb ínséggel, hanem úgy jövünk hozzád, mint akik gyermekeid szeretnénk lenni teljes szívünkből. Bízni a te irgalmadban, bízni a te szeretetedben, bízni abban, hogy valóban te gondoskodtál a legnagyobbról is, hiszen egyszülött fiadat adtad, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szeretnénk vallani Pállal együtt az apostollal, hogy Isten, hogy te magad, aki egyszülött fiadat nem kímélted, hanem minnyájunkét odaadtad, hogy ne adnál vele együtt mindent mi nekünk. Békességet, kegyelmi ajándékokat, erőt, egészséget, amikor arra van szükségünk, jó tanácsot, ingyen való jó tanácsokat, bölcsességet, törvényt, igazságot. Édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket, és emelj föl minket, ahogy fölemelted oly sokszor a mélységekbe jutó Józsefet, ahogy kiválasztottad őt arra is, hogy legyen a fáró helyettese annak idején, és így megmentse Egyiptomot, és megmentse a saját családját. Áldunk, magasztalunk, édesatyánk, hogy ugyanaz vagy, tegnap és ma is mindörökké ugyanaz maradsz, ahogy a te fiadat is imádhatjuk 2000 év óta, amióta eljött a földre, és várhatjuk vissza, hogy eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, segíts nekünk megragadni a te szeretetedet, leborulni a te nagyságod előtt, elfogadni a te akaratodat, és látni újra és újra, ahogy gondoskodsz. Gondoskodsz megváltásról, gondoskodsz a kenyérről, gondoskodsz egészségről, gondoskodsz erőről és vezetésről. Imádunk, magasztalunk téged, és így kérjük, hogy elevenítsd meg a mi egyéni életünket, és elevenítsd meg a mi gyülekezetünket, egyházunkat. Könyörű, hogy betölthessük a küldetést ezen a földön, hogy ingyen jó hírt mondunk, örömhírt adunk tovább mindenkinek,
aki csak hallja és meghallgatja. Áld meg vezetőinket úgy az egyházban, mint a világban. Könyörülj a nemzeten, itt és a határokon túl, hogy el ne vesszünk, hanem benned megújulva mehessünk tovább. Könyörülj ezen a háborús és járványos időn, hajolj le hozzánk és ments meg minket. Te némítsd el a fegyvereket, te fordítsd egymás felé a gyűlölködő szíveket, népeket és nemzeteket. Könyörüljél mindazokon, akik nyerészkednek, akik számításból szítják a háborút. Könyörülj ezen a világon, amely annyira nélküled és ellenedre él. Hajolj le mégis hozzá irgalmas szeretetedből, mint mennyei atya, aki szereti az elromlott és elvásott, és bizony kemény szívűvé vált gyermekeit. Kérünk, atyánk, vezess tovább minket a következő héten is. Légy ott intézményeinkben, hadd folyjon ott áldott szolgálat, mind az óvodában, mind a szociális központban. Áld meg, Urunk, a hitoktatást, a beiratott gyerekeket, te gyűjtsd össze a konfirmandusokat, a gyerekeket és a felnőtt csoport tagjait. Te adj élő igét, táplálékot mindazoknak, akik összegyűlnek, hogy hallgassanak téged. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik ránk bizattak, betegek, idősek, elesettek. Könyörüljél, Urunk, hogy a te nagy neved ismertessék meg szerte ebben a városban, az országban, Kárpát-medencében, sőt az egész világon. Hallgass meg imádságunkat, vigasztald gyászolóinkat, légy ott mellettük, erősítsd meg az ő szívüket. Kérünk, akik betegek most közöttünk, te légy gyógyítójuk, és köszönjük, hogy évek, évtizedek óta hordozol. Látod, milyenek vagyunk, és mégsem szűnt meg irgalmas szereteted irántunk. Áldunk, dicsőítünk és magasztalunk mindezért, atyánk. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről felállva imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és még a hirdetéseket hadd osszam meg veletek szeretettel, tudjunk közös dolgainkról, lehetőségeinkről, örömeinkről és bánatainkról. Minden vasárnap 9:30-tól tartunk ima közösséget itt a Kálvin téren, akkor imádkozunk a gyülekezetért, egymásért és a következő Isten tiszteletért. Szeretettel hívogatunk minden 8-os vagy annál nagyobb fiatal gyermeket a konfirmáció előkészítőkre, ami csütörtökönként 5 órától tartunk az ifi teremben. Még be lehet iratkozni, hozzuk, küldjük, bátorítsuk ismerőseink között ezt a korosztályt. Nem csak kereszteltek, olyanokat is lehet hozni és küldeni, akik majd a konfirmációval együtt részesülnek a keresség sákramentumában. Felnőtt csoportot is indítunk, ha Isten engedi és élünk, és vannak vágyakozók. Most holnap este 6-kor lesz az első alkalom, de ebbe is be lehet még kapcsolódni. Küldjük ismerőseinket, akik nyitottak, akik keresik Isten akaratát és szeretetét, szeretnék megérteni őt. Jöjjenek el a felnőtt konfirmációs előkészítő alkalmakra. Hétfőnként este 6-kor kezdjük, tehát holnaptól kezdve ezt a sorozatot. A babama körünket is szeretnénk októbertől majd újraindítani, ezt is fogjuk hirdetni. Lesz egy online evangelizáció is itt a hó végén, szeptember 27-28-29-én 19 órai kezdettel vetítjük a gyülekezeti teremben. Ez tehát egy interneten közzétett evangelizációs sorozat. Három jól ismert magyar igehirdető fog szolgálni. Okkultizmus lesz a téma, és nyilván mindaz, amit ezzel kapcsolatban tanít, és szívünkre helyez Isten igéje. Október 1-én szombaton a fiataloknak lesz ifjúsági csendes napja Hajdú Sámsonban. Minden 12 év feletti ifjú testvért várnak szeretettel az alkalomra. Kérem a fiatalokat, hogy Rácz Gábor testvérünknél, beosztott lelkipásztorunknál jelezzék a szándékukat, hogyha el tudnak jönni. Elvisszük őket, hazahozzuk, ezt tervezzük, hogy ne legyen az utazás akadály. Tehát október 1-én ifjúsági csendes nap lesz Hajdú Sámsonban. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy szeptember 20-án eltemettük Nagy Antalné született Kis Margit testvérünket. Szilágyi Erzsébet körút 6 szám alatt lakott, és 95 évet kapott itt a földön az Úrtól. Hordozunk imádságban a gyászoló családot, illetve ugyanígy hirdetjük a testvéreknek, hogy szeptember 23-án eltemettük Somosi Mária Katalin testvérünket. Ő a Mátyás király körút 60 szám alatt lakott, és 85 éves korában adta vissza lelkét teremtő urának. Hordozunk imádságban a gyászoló családokat. Heti alkalmainkat említettem már, ez a bizonyos online interneten keresztül hallható, de élő közvetítés, ez kedden este 7-kor kezdődik, aztán így folytatódik kedden, szerdán és csütörtökön este 7 órától. Hétfőn lesz a felnőtt konfirmáció alkalma, szerdán a középkerti bibliaóra, szerdán most már a bodaszülői Zelemédi László általános iskolában is folyik a konfirmációs hittan előkészítő szerdánként 4 órától. Csütörtökön a Calvin otthonunkban lesz biblióra délelőtt, reménység szerint, ha a covidos megbetegedések elmúlnak. Csütörtökön említettem a gyerekkonfirmáció alkalmát, 5-től 6-tól a rendes hit és élet biblióra következik a gyülekezet számára. Pénteken 3-tól a gimnáziumban is megtartjuk a fakultatív hittanórát 3 órától, szombaton 5-től pedig ifjúsági biblióra lesz, illetve ez most majd meglátjuk, hogy hogy alakul, ha elég sokan jelentkeznek Sámsonba, akkor nem tartunk külön ifit, de ezt majd Gábor testvéremmel megbeszélik a fiatalok. Köszöntjük a születési és névnapos testvéreket, Eufrozina, Kende, Justina, Ciprián, Adalbert, Döme, Vencel, Tárkány, Mihály, Mikes, Jeromos, Médea, Malvin és Rémusz, viszonylag ritkában előforduló nevek, de ha vannak ismerőseink körében, köszöntsük őket szeretettel. És köszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait, az Úr áldja meg a jókedvű adakozókat, ahogy megígérte az igén keresztül. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. És most a gyülekezetünk, vagyis Isten tiszteletünk végén énekeljük a megkezdett éneket, a 265. dicséretünket, annak az 5-6-7. Verszakát. 265, az új énekeskönyvben a 158-as, 5., 6. és 7. verset, bízzál bánatos lélek, mit bánt a bú a gond.